Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában Sós Csaba szövetségi kapitánnyal beszélgetünk, akit köszöntök itt a vonalban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az elmúlt hetekben Kenderesi Tamás ügye kapta a magyar úszósportban a legnagyobb visszhangot. Ugye ez egy nagyon régóta húzódó dopping eljárás, amely aztán a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságra került, és ott is nagyon sokáig húzta a KASZ, míg meghozta a végső döntést, de aztán maradt az elsőfokú határozat alapján meghozott 4 évre szóló eltiltás. Hogyan tekintett Kenderesi Tamás ügyére az elmúlt években?
Az első legfurcsább az, hogy milyen későn indult meg önmagába az eljárás. Most az, hogy éppen 4 évre tiltják el, vagy 186-ra, az gyakorlatilag teljesen mindegy, mert az az úszó, aki évek óta nem edz, hát az gyakorlatilag ott befejeződött a pályafutása, úgyhogy ez külön megérne egy misét. A másik pedig az, hogy hát egy olyan eljárásról van szó, ami nem teljesen kiérlelt. Még ez világosan kiderült, és rengeteg olyan eset van, ami befolyásolhatja azokat az értékeket, amikre itt hivatkoznak. Ezt egyébként meg is tettük. Az úszóválogatott egyik orvos, a dr. Kovács Tíme, a teljesen részletes, egy disszertáció szintű, teljesen mély orvosi magyarázattal igyekezett tisztázni a versenyzőket, akinek még egyszer mondom, meg vagyunk győződve az ártatlanságáról, és természetesen támogatjuk abba, hogy továbbra is folytassa a harcát.
A 2016-os olimpiai bronzérme nincs veszélyben semmiképpen, hiszen arra az időszakra nem vonatkoztak olyan mintavételek, amelyek problémásak lehettek. Az utána lévő időszakban ugye Kenderesi Tamás már annál nagyobb sikert nem ért el.
Igen, de hát még egyszer mondom, hát itt azért a Michael Phelpsnek is volt 23 olimpia aranya, de azért volt egy csomó ezüst meg bronz is, és azt is büszkén mutogatja. Tehát itt most nem erről van szó, de lehet, hogy az a pályafutás még ívelt volna fölfelé. Ráadásul, aki egy olimpián eredményes volt, az gyakorlatilag már csak olimpiásba tud gondolkozni. Azzal együtt mondjuk egy EB-ezüstérmet vagy egy világbajnoki negyedik helyet se tartanék olyan eredménynek, ami nem számottevő. Tehát gyakorlatilag egy ereje teljében lévő fiatalnak megtörték a karrierje.
Az, hogy egy eljárás ennyire sokáig húzódik, mennyire rossz üzenet az élsportolóknak?
Ez a létező legrosszabb. Tehát ugye el szoktam mondani, hogy maga egy ilyen dopping eset, az nem úgy van, mint régen, hogy valakinek ott kimutat, hogy dopingolt és készít. Most már az adminisztrációs eljárásoktól kezdve sok mindennek a függvénye az, hogy kit tiltanak el, kit nem és mennyi időre. Itt egyszerűen az, hogy a doping volt volna, ez nem bizonyított. Azok az értékek, amikre hivatkoznak, és amilyen magyarázatot hozzáfűznek, még egyszer mondom, dr. Kovács Tíme a több oldalon keresztül cáfolta. Ez gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták. Tehát egy eléggé, nem akarok én erős kifejezéseket használni, de még egyszer mondom, az egész eljárás furcsa. Ennek itt a jogi része, mert itt pedzette ön a közgazdasági részét, ezzel most nem foglalkozunk, hogy ő mennyi pénzt vesztett meg. Hát mondjuk azt is, hogyha ne adj Isten, itt mégis valami olyan történt, ami miatt azt mondják, hogy ők eltiltják, akkor pedig azt meg kellett volna tenni időben, mert akkor mondjuk egy másik magyar úszó, a Bicó Bence, aki a Európa bajnoki ezüstérmébe lép egy olimpiára, emiatt nem tud kijutni, mert azért hát ugye ott volt előtte először a cseh kenderesi, aztán meg a Milák kenderesi páros. De ha mondjuk ezt rögtön megindítják, és határozott minden, és a vélemények egyértelműek, nem úgy, ahogy utólag se tiszta, itt pontosan, hogy mit mondanak, és mi történt, és miért, akkor itt másnak is a sérelmére történt az egész. Szóval számtalan eset dologból vérzik. Nyilván nem akarom kritizálni azt se, amit a Hunadó, illetve hát a Magyar Antidoping Csoport mondott, de ez a helyzet nagyon nem egyértelmű. Nem akarom jobban összezavarni a kedves hallgatóknak a fejét.
Mert hogy Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője azt mondta, hogy a 6 paraméterből egyre tudott olyan magyarázatot adni Kenderesi Tamás, amelyet a Független Döntőbizottság tagjai el tudtak fogadni. A többi esetben nem tudták elfogadni a sportoló magyarázatát, de ezek olyan orvosi kérdések, amelyekbe átlag szemmel nagyon nehéz belelátni.
Orvosi szemmel se könnyű, és még egyszer mondom, hogy itt komoly jogi csavarok vannak a történetben, nem véletlenül olyan határozott a Tamásnak az ügyvédje, és még egyszer mondom, nem tudok más mondani, hogy mi szentül hiszünk az ártatlanságába, és az utolsó percekig, és azután is kiállunk mellette.
Erre ugye most elsősorban emberileg lesz szükség, hiszen egy olyan sportolóról van szó, akinek amúgy is a hullámhegyek és a hullámvölgyek igencsak váltakozva jöttek az elmúlt szűk 10 éves pályafutásában.
Sok sportoló van így ezzel, itt nem akarok példákat hozni, tehát ebben semmi különös nincsen.
Csak itt ugye nagyobbak voltak a hullámok, mert ugye a Dél-Koreában vele történtek, és a meghurcolása szinte példanélküli. Magyar sportolóval az elmúlt években hasonló nem történt, mint vele Dél-Koreában, még ha nyilván nem is lehetett egyetérteni azzal, amit a sportoló tett, és olyan sérülése is volt, amely kellemetlenül érintette, az úszásban pedig ritka a sérülés.
Viszonylag ritka, de azért van. Az úszóknak azért alapvetően az adott mozgáshoz szükséges ízületeik rendkívül hajlékonyak, és egy nagyon hajlékony ízület, egy roppant flexibilis ízület, az hamarabb megsérül. Pláne ugye itt azért érdemes figyelembe venni a fiatal korát is, és éppen azt a részét az élet szakaszának, amikor az ember tegye a szívére a kezét, mindenki hajlamos a képességét túlbecsülni, a veszélyt meg alul. Tehát ezekben túl rendkívüli dolog nem volt, még ha nem is örültünk neki. De még egyszer mondom, az, hogy neki a hullámvölgyek meg magaslatok voltak, az pont amellett szól, hogy nem dopingolt, mert ha én dopingolok és egy dopinggal eredményes vagyok, akkor tudom, hogy mi kell, és azt minden verseny előtt beveszem. Nálam inkább azok gyanúsak, akik mint a gép, és semmilyen letörés vagy véletlenül egy-egy rosszul sikerült, valami sincsen. Tehát ez, amit ön említett, ez mondjuk szakberkekben inkább amellett szól, hogy ez ágában nem volt neki dopingolni.
A folytatásban Kenderesi Tamással tehát nem számolhat, ugye az elmúlt években sem vehetett már részt a versenyeken a doping eljárás miatt. A magyar válogatott azonban az új olimpiai ciklusát megkezdte. Szeptember óta gyakorlatilag a legtöbben már készülnek, persze van, aki egy kicsit hosszabb szünetet tartott, és közeleg az országos bajnokság is, illetve néhány kisebb tavaszi verseny. A legtöbben a magyar válogatott tagjai közül hogyan építik fel az új olimpiai ciklus első szakaszát?
Ugyanúgy, mint a többi, szóval most már azok a nagy ingadozások nincsenek, amik régen voltak. Itt a kimutatásaink szerint most már nem lehet arra számítani, hogy az olimpia utáni évnek a világversenye mindenkor a legalacsonyabb színvonalú, mert azért jellemzően, akik visszavonulnak, ilyenkor vonulnak vissza egy olimpia után, vagy aki nehogy Isten folytatja, de szélyesen megviselt, vagy fizikailag is úgy látszik, hogy hosszabb pihenője van, ezt az évet szokta kihagyni. Azzal együtt viszont azt is látjuk, mint ahogy mondjuk a 2017-es budapesti VB-n is volt, hogy az új csillagok is ekkor robbannak be, mert éppen van helyük, éppen megkapják a bizalmat, éppen szóhoz jutnak, különösen a nagy nemzeteknél. Emlékeztetnék, hogy mondjuk Dressler is 2017-ben Budapesten a VB robbant be. Tehát ez egy komoly világbajnokság lesz, ugyanolyan, mint a többi, nem lehet másra számítani. Ennek megfelelően kell ezt felkészülni. Most az, hogy hosszabb pihenőt tart valaki, korábban másik kapcsán már beszéltünk, ez a Darnyi Tamás is, ahogy idősebb volt, és egyre hosszabb volt a pályafutás egy világverseny után, egyre többet hagyok ki, de az igazán tudatos, valódi világklasszisok azt érzik, hogy ezt mennyi ideig tehetik meg, mikor kell belállniuk a munkába, és mit kell elvégezni ahhoz, hogy újra a régi állapotban legyenek.
Összességében ilyenkor belefér az is, hogy valaki egy hosszabb szünetet tartson, abban az esetben, hogyha extrém képességekkel rendelkezik? És itt most nem csak Milák Kristófra gondolok, még hogyha nyilván a hozzá hasonló képességű versenyzőből nincs is sok a földön.
Hát nincs, pont egy darab van belőle, tehát ebbe ez a poén, de akár egy Rasovszki is nyilvánvalóan hosszabb pihenőt tartott, de ugyanakkor hát látható a Facebooktól kezdve mindent ki van posztolva, hogy elkezd és kőkeményen ez. Azért heti 80-90 kilométereket most már leúszta, és ez nem úgy van, ahogy mondjuk ön vagy én lemennénk a strandra úszkálni, ez kőkeményen időre is edzés, a szárazföldi edzésekkel, mindennel. Úgyhogy a csapataink ugyanúgy elmentek a melegégői edzőtáborokba, a magaslati edzőtáborba, és hát jön a magyar bajnokság, itt már szint kell vallani, és ez már kőkeményen számít abban a tekintetben, hogy a világbajnoki csapatnak ki lehet a tagja.
Az edzőtábor helyszínek ebben az évben hol voltak, illetve hol vannak? Gondolom, hogy néhányan még most is külföldön készülnek.
Hát a szokásos favoritok vannak, tehát a nyíltízi úszók inkább Phuket felé mennek, de mennek medencés úszók is, ez ugye Tájföldön van. A nagy kedvenc többek között ott volt Milánk is a Kanári-szigeteken, Tenerife-n. Egyébként a világ egyik legjobb edzőtáborban, a törökországi Belekben van, oda is mennek, a magaslat pedig Livignóban van, Olaszországban. Ezeken a helyszíneken fordulnak meg a úszóink.
Milyen arányban kaptak betegségeket el az elmúlt időszakban? Van-e valamiféle információja arról, hogy az itthon egyébként az átlagosnál intenzívebb influenza szezon mennyire hagyott nyomot a válogatotton?
Ez mindig nyomot szokott hagyni, pont ezért megyünk el ilyenkor melegégővi edzőtáborba. Ez hajdanán olyan 5 évtizeddel ezelőtt ez így kezdődött, hogy amikor lehetőség nyílt erre, hogy edzőtáborba menjünk, akkor végig gondolt az ember, hogy mit lehet. Ugye egyszer abban az időszakban elmenni melegégőbe, amikor a legnagyobb a betegség arány Magyarországon, ezek mint jellemzően november és február. Nem véletlen, hogy elsősorban ezekben az időpontokban, de különösen a február az, ami az influenza járvány miatt meghatározó. Ilyenkor szoktunk elmenni melegégőbe. Másik pedig, hogy a kékes tetőnkkel az éppen több mint egy kilométerre, az nem számít magaslatnak. Tehát Magyarországon magyar viszonyok közt magaslati edzőtáborozni lehetetlen. Ezért választjuk ezeket a helyszíneket, mert amúgy hagyományosan az edzőtábor, amiért van, abból a legjobbak a világon, azok Magyarországon vannak.
Az országos bajnokságokat általában vidéki helyszíneken rendezték az elmúlt években. Hogyan döntöttek erre az évre?
Kaposvár lesz. Hát azért, mert ezek kiváló helyszínek, nem véletlenül megyünk oda. Egyrészt a létesítmény is kiváló, másrészt pedig a szervezőgárda pedig már nagyon rutinus. Nem az első ilyen versenyt rendezik. Általában, ahol az országos felnőtt bajnokság van, ott azért jellemzően utánpótlás valamelyik korosztály, ifi serdülő, vagy egyéb bajnokságokat is rendeznek.
Mekkora nyomás van a versenyzőkön erre a viadalra? Tehát aki mondjuk az országos bajnokságon nem szerepel jól, mekkora esélye van még a válogatottba kerülni a kulcsfontosságú VB-re?
Hát a válogatott adott azt a tavalyi évi világverseny alapján lehetett tagságot szerezni. Volt belőle bőven ugye olimpia, VB meg EB is, de a világbajnoki csapatba kerüléshez az olimpián elért időeredmények már számítanak. Tehát nyilván, aki egy olimpiát sikerrel úszott, ott úszta a legjobbját, és megúszta azt az időt, amivel egy világverseny döntőbe lehet jutni, arra számítunk, és annak azért annyit adunk, hogyha éppen nehogy Isten többet is kihagyott, azt az időeredményt elfogadjuk. Annál régebbit igazán már nem.
A kluboknak nagyobb jelentősége van ebből a szempontból ennek az országos bajnokságnak?
Igen, komoly jelentősége van, mert azok az állami támogatásokat, amit szintkézbe kapunk, és egy része abból továbbadott támogatást lesz a klubok felé, annak a úszósportban az egyik jelentős részét azt a országos bajnokság eredményei alapján osztjuk.
Számít-e olyan feltörekvő fiatalokra, akik az elmúlt hónapokban mondjuk elsősorban edzéseken mutatták meg magukat, vagy kisebb versenyeken, de akár 2025-re törhetnek át?
Nézze, akik edzésen villognak, csillognak, az a nagyon még engem nem nagyon érdekel, mert van olyan, aki úgy mondjuk, hogy nagy edzés menne, aztán a versenynek soha nem úgy sikerül. Egyébként van fordítva, és annak túl jó hatása nincs egy közösségre, de a lényeg az, amit a versenyen produkál. Ezt a kemény Dénes, ahogy mondta, mondjuk, hogy nyilván egy csapatsportában másképp jelentkez meg, de a végén föl kell nézni az eredményjelzőre, és amúgy ki van írva, az van.
Nehéz elfogadtatni egyébként az úszók egy részével, hogy van, aki egyszerűen versenymenő? Tehát, hogy az edzésen nem feszül meg, de aztán a verseny annyira motiválja, hogy rendszerint jobb teljesítményt nyújt 0,5%-kal, 1%-kal időeredményben, mint ahogy arra számítanának.
Nézd, ez kőkemény, nagy mennyiségű munka, és itt úszásban elmondtam egy pár szó már, hogy addig, amire itt valakinek a nevét meghallják, vagy nehogy Isten közönség megismeri, abban minimum egy évtized, de inkább másfél évtized munkának benne kell lenni. Aztán nyilván az egyéni különbségek jelentőség, hogy ki milyen számra, ki milyen távra készül. Nyilván valami, hogy Rasovszki sokkal többet úszik kilométerben, mint a sprinter Szabó Sebastian, de attól még a Szabó Szebi sokat is kőkeményen dolgozik. Enélkül ez nem megy. Itt a munka jellegében van különbség, de hát ez, ebben az egyéni különbségek nagyok.
Ha már ezt megemlítette, ugye a sprintereknél azért az edzőtermi munka, a torna, illetve a kondi meghatározó fontosságú, de összességében mennyire épült bele a többi mozgásforma az úszók felkészülésébe? Tehát lehet-e úgy topúszó, világklasszis úszó valaki, hogy szinte csak úszik, és a többi mozgásformát elhanyagolja, vagy a többi mozgásformának is ott kell lennie, meg kell, hogy legyen a megfelelő mennyiségű elvégzett munka?
Röviden annyit, hogy szóval a vízben ott egészen más mechanikai törvényszerűségek mentén jön létre a mozgás, mint a szárazföldön. Ezért egy szárazföldi munka soha nem lesz specifikus. Jelentős vita van mindig az edzők közt abban, hogy van-e egyáltalán szükség erre, vagy nincs, de egyet azért elmondhatok. Az is, aki vitatkozik, azok is csinálja. Tehát a Gyurta Dani edzője, a Széles Sándor is ugye azzal érvelt, hogy a halak se végeznek szárazföldi munkát, és őrült jól úsznak. Ugye, de hát erre volt a válasz, hogy azt nem tudhatjuk, hogyha a hal képes lenne a szárazföldön fejleszteni a tulajdonságot, nem úsznál jobban, de lényeg az, hogy a Gyurta is kőkemény szárazföldi edzést végzett. Egy lényeges van, hogy abszolút specifikusan a szárazföldön azt a mozgást, ami a vízben van, nem lehet leutánozni csak hasonlót, ezért vigyázni kell, hogy ott fölösleges izmokat ne erősítsünk, mert önmagában az erő semmit nem mond, egyébként a nehéz súlyú súlyemelő lenne 50 gyorsan a világbajnok. Tehát direkt összefüggés nincs, de egy adott úszó önmagához képest erősebb lesz, és minél inkább szárazföldön végzett mozgásai utánozzák azt, ami a vízben történik, bár ennek a dinamikája gyakorlatilag lehetetlen, annál inkább nyilvánvaló, hogy fejlődhet, de még egyszer mondom, itt van olyan, akit már az én időmben is egyszerűen eltiltottak a szárazföldi edzéstől, van, aki meg kifejezetten óhajtja és eredményes vele.
Mennyi a maximum, amennyit érdemes végezni, mondjuk az edzésmunka? Egy harmada vagy 40%-a?
Általában heti 4-szer másfél óra szokott lenni az, ami az úgynevezett hangsúlyos erőfejlesztéssel történik, és hetente 1-szer vagy 2-szer van gimnasztika, az, ami hosszabb, tehát nem bemelegítő jellegű, vagy nem csak átmozgató jellegű, hanem valódi nyújtólazító alapformájú szabad gyakorlatok, vagy erősítő alapformájú szabad gyakorlat sorozatok vannak. Tehát összességben azt tudom mondani, hogy ne azt mondja, 4-szer az 6, hát körülbelül egy olyan 8 óra az erőfejlesztés, vagy a szárazföldi munka, de még egyszer mondom, van, aki 10-12 csinál, van, aki 3-4-et, és van, aki semmit. Az átlag ez, amit én mondtam.
Az elmúlt időszakban elég nagy fluktuáció volt a válogatott és a válogatotthoz közeli úszóknál, ami az edző, illetve a klubváltásokat illeti. Ezek a váltások általában a Ferencváros és a BVSC felé irányultak, de volt olyan is, aki a Honvédba igazolt klasszis úszóként. Hogyan tekint erre a tendenciára, erre a gyakorlatilag hangsúlyosabbá váló főváros központúságra?
Hát lehet azt mondani, hogy főváros központú, de azért vidékről rengetegen jönnek. Tehát most mindegyik eset azért más. Egy biztos, hogy ez a két említett műhely, a Ferencváros és a BVSC, ezek komoly műhelyek, és egyébként azért az Amerikában is így van. Tehát a Bob Bowman-nél 7-8 olimpiai világban, hiszen véletlenül oda mennek. Tehát ha azt a klubot választják, annak azért komoly oka van. Azzal együtt továbbra is állítom, hogy az edző a meghatározó, és mondjuk hiába jött el mondjuk valaki a Tatabányából a Honvédba, az az edző, aki ezt az úszót megcsinálta, biztos vagyok benne, hogy még fog ugyanilyen klasszis vagy klasszisokat csinálni, és egyszer szerencsésen együtt állnak a csillagok, akkor megtörténik az, ami Veszprémben, amikor Szokolai László egy gyakorlatilag világhírű műhelyt hozott létre, mert ott volt ugye egy időben a Rasovszki, a Kalmár, a Betlehem, és aztán a Sárkány Zalán is. Ezek közül azért, hát akárhogy veszük, az olimpiai bajnok, világbajnok, olimpiai bronzérmes, az ez nem akármi. Úgyhogy van rá példa, de például Nyírbátorban van az egyik legtehetségesebb fiatal úszónk, az Antal Dávid, ráadásul ő pont 200 pillangos, úgyhogy ezt nem lehet, mert Szegeden a Pádár Nikolett, hát a nem is tudom hány, de 10 fölött, nem tudom, a tucatot elérte, de valami egészen elképesztő számú ifi EB-t, ifjúsági világbajnok címet nyert, olimpiai VB döntőt úszott felnőttbe. Tehát azért itt vidéken is kőkemény, nagyon komoly munka zajlik, de akár Kaposvárt, Hódmezővásárhelyet említhetném. Úgyhogy van ez a két fővárosi nagy egyesület és nagy központ, de még egyszer mondom, hogy az úszósportnak nem tesz rosszat.
A harmadik pedig a Honvéd, hiszen ugye Milán Kristóf továbbra is honvédos. A Honvédnál van Márton Rihárd is, és például Jakül Vivien Tatabányáról a Honvédba szerződött, és Shane Tussap az új edzője. Hogyan fogadja Hosszú Katinka volt edzőférje visszatérését a magyar úszósportba?
Nem kell nekem ezt minősíteni, ez minden úszónak a saját szabad választása, hogy kivel készül. Azzal együtt, hogyha meg akarom magyarázni ennek a döntésnek a racionalitását, azért bőven van, hiszen a Jakubik ugyanazokban a számokban versenyez, mint amiben a Katinka versenyzett, körülbelül ugyanazzal a súlyjal, a kiváló pillangó háton, 1500 gyorsan Európa bajnok, nagyon állóképes, a mell a gyenge pontja, mint hogy a Katinkának is akármilyen klasszis volt, az volt, és sokkal jobbat úszik, mint ilyen idős korában úszott a Hosszú Katinka, és egy ilyennel a Tussap már följutott a legnagyobb csúcsokra, úgyhogy ennek a váltásnak, ha az ő oldalukról meg akarom magyarázni, van logikája, és meglátjuk majd, hogy mire jutnak együtt, mert azért itt az edző versenyzőt ne azért kell az is, hogy ott az nagy találkozás legyen, reméljük ez is az lesz. Nekem ebből a szempontból, hogy kikinél úszik, teljesen közömbös, nyilvánvalóan az eredmény fogja megmutatni, hogy ez mennyire volt jó ötlet.
Mennyire van egyébként türelem a szakvezetésben, illetve hogy általában a versenyzőkben egy-egy ilyen edzőváltás után, mert gondolom, hogy az első makrociklus már mutathat valamiféle tendenciát, vagy valamiféle következtetést le lehet vonni, de azért nem mindent.
Hát nem, szóval addig, amíg az én meglátásom szerint ez a kb. 60 év, amit eltöltöttem eddig az úszósportban, azért azt mutatja, hogy amíg valaki legalább egy évig nem foglalkozott egy úszóval, maga az edző se tud róla teljes térképet mondani, meg a versenyző se tudja megítélni, hogy mi a helyzet. Ráadásul azért át kell menni a csúcs eseményen, és kérdés, hogy a formaidőzítés mennyire érzi a páros együtt, mert az egy egész más műfaj, az már nem képességfejlesztő. Szóval megvannak egy ilyen váltásnak mindenkor a kérdőjelei, de még egyszer mondom, ebbe az esetben a logika az teljesen érthető.
És az mennyire érthető, hogy ennyi edző, illetve klubváltás volt összességében, azon túl, hogy ez szakvezetői szemmel problémát alapból nem jelent?
Hát egyszer majd azt javaslom, hogy erről egy műsort tartunk, ahol egy órán keresztül beszélgetünk erről, de azért az úszásban rengeteget edzenek egyszerűen amiatt, hogy a vízbe gyakorlatilag súlytalan az úszó, és szinte korlátlanul lehet edzeni, és a sérülésnek nagyságrende kisebb a kockázata, mint bárhol, és nagyon korán elkezdik. Az úszók általában határterhelést végeznek, az általában akkor derül, hogy hol van a határ, amikor túlmentek rajta, annak lehet mindig kimerülés, pszichés letörés és sok minden következménye, és nem ritka az, hogy egy versenyző-edző kapcsolat emberileg, mondjuk azt, hogy akár teljesen természetszerűleg elfárad. Ugyanakkor nyilvánvalóan vannak negatív jelenségek is. Most nem akarom azt mondani, hogy léteznek olyanok, akik csábítgatják a versenyt ide-oda, ezzel, azzal, amazzal, mert azért ez is benne van a képletben, a fiatalokat viszonylag könnyebb megtéveszteni, de még egyszer mondom, hogy itt ilyen nagy vándorlás van, főleg egy olimpia után, egyébként ez így volt Tokió után is.
Tehát akkor gyakorlatilag 3,5 éven belül most már kétszer.
Hát olimpia, hát azért már az olimpia csúszott, de hát az olimpia után van minden ilyen markáns változás. A ciklus közben viszonylag kevéssé szokták ezt váltogatni.
Másik oldalról lehet pozitív üzenete is, hogy meglehetősen sok jó edző van itthon?
Ezt korábban is mondtam, ez biztos, hogy így van. A világ legjobb utánpótlás edzői nálunk vannak, és a felnőtt edzők közt is extra klasszusaink vannak. Érdemes végignézni a neveket, kivel mit értek el, hova jutottak. Ebbe dúskálunk, és igazából ennek ez a titka. A magyar úszósport ezért tudja újra termelni a sikereket, mert ezek az edzők kiválóan felkészültek, roppant szorgalmasak és világszínvonalon dolgoznak.
Az elmúlt időszakban paraúszásban is kiemelkedő sikereket ért el Magyarország. Persze a korábbi évtizedekben is voltak komoly sikerek, de hogyha megnézzük a paralimpiákat, akár Párizst, akár Tokiót, akár Rio de Janeirót, a magyarok mindenképpen remekeltek. Meddig folytatható ez?
Abba egyetértettünk, hogy az lenne a legklasszabb társadalmi oldalról, hogyha egyetlen versenyzőnk se lenne a parában. De hát vannak. Tehát fogyatékkal élők vannak bőven, és sajnos abba az irányba megy a világ, hogy egyre többen. Elején még ezek nyilván ilyen, hogy mondjam, inkább ilyen szociális jelleggel versenyeztek, hogy legyen nekik is, meg örüljenek, kapjanak aranyat. Hát kérném azt, jó, ha megérti mindenki, hogy most már az olyan szintre jutott, hogy ezek, akik a fogyatékkal élők, ugyanazt a felkészülést végzik, mint az úgynevezett épek, ugyanannyit edzenek, ugyanolyan kőkeményen, és meg szoktam említeni ilyen szakmai konferenciákon, de elég, ha belegondol valaki, hogy mondjuk a Mark Spitz, az már nem lenne dobogós a paralimpián a legkevésbé sérült kategóriába. Tehát kőkemény, amit ott csinálnak, a látássérültek, az enyhén értelmi fogyatékosok egész brutális időket úsznak, szóval nem olyan egyszerű ott az eredményt elérni. Én azt kell mondjam, hogy legalábbis amit úszásban látok, illetve hát én ott a paralimpián mindig elmegyek más versenyekre, és hát nyilván az atlétikára, az Eckler utcát megnéztem, mert őt a TFN kollégám is, meg régi ismeretség vált. Amit ott látok, ez valami egészen elképesztő. Én javaslom mindenkinek, hogy amikor paralimpia van, vagy valamilyen fogyatékos verseny van, nézzék meg, de nézzék végig, nyugodtan üljenek le, és aztán utána mondjanak, amit mondanak.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Az elmúlt szűk fél órában Sós Csabát, a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi Kapitányát hallottuk. Ezzel véget ért a vegyesúszás, következő műsorunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.